Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Művészet.
Idén is megnyílik a művészetek völgyében a Monk Art Porta. Látványos programokkal, kísérleti előadásokkal, táncszínházi estekkel és zenével várják az érdeklődőket július 22-e és 31-e között Kapolcson, a Kalapos udvarban. A látogatók az idén is kipróbálhatják a tűzdománc készítést, emellett textilművészeti workshop és szitanyomó foglalkozás, valamint festőműhely is várja az érdeklődőket, akik részt vehetnek fotóművészeti workshopokon is. Szerveznek programokat a gyerekeknek is. A Pemzli játszósarokban minden nap felfedezhetik az alkotás örömét élményfestések, kitűzőkészítés és családi társas játékok segítségével. A látogatók számos újdonsággal is találkozhatnak, több programban megismerkedhetnek a romanépi, zenei és képzőművészeti kultúrával. Elkészíthetik saját hagyományos fonott kosarukat, kipróbálhatnak autentikus roma hangszereket, megismerkedhetnek a hazai roma képzőművészet legjelentősebb alakjaival, és közösen gondolkodhatnak a roma kultúra szerepéről a hazai kortárs térben, Beck Zoltán a 30Y zenekar frontembere vezetésével. A szentendrei Monk Galéria után a Monk Art Portára látogatók is megtekinthetik a Velünk élő Petőfi című kiállítást, amelyel a 2022-23-as Petőfi emlékévhez csatlakozik az intézmény. A műtárgyak ez alkalommal táblakiállítás formájában jelennek meg. A látogatók találkozhatnak kísérletező jellegű alkotásokkal és olyanokkal is, amelyek a digitális és a konvencionális grafika ötvözéséből jöttek létre. Számos zenei és táncprogrammal várják a közönséget az udvarban. Júliusi Apokalipszis címmel Áfra János, Gergye Krisztián, Nagy Márta Júlia és Sirokai Mátyás a zene, a versek, a mozgás és képzőművészet kölcsönhatására építő, improvizatív előadását láthatják az érdeklődők. Koncerttel készül Dánielfi Gergő, továbbá a közönség megismerkedhet Csorba Lócival, a Lóci Játszik zenekar frontemberével is, valamint fellép Góbi Rita és társulata, amelynek tagjai az előadást követően improvizatív tánc tréninget tartanak. Várja az érdeklődőket a Monk Art Porta művészeti könyvespolca, továbbá a látogatók beöltözhetnek egy-egy híres festmény főszereplőjének is, és egy kortárs játékinstalláció segítségével különböző ajándékokat is nyerhetnek. A Monk Art Portán a művészetek völgye alatt minden napot jogával indítanak.
Múzeum.
Megnyitásának 30. évfordulója alkalmából nyílt napot rendeznek a BKV Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumában július 23-án most szombaton. Az intézmény ma már műemléki épülete 1914-ben épült, mint egykori B-hév kocsiszín. Így nyitott meg 1992. július 14-én a BKV Városi Tömegközlekedési Múzeuma. Az ipartörténeti szakgyűjtemény 5 kiállítóteremben, bemutatócsarnokban és szabadtéri kiállítóterületen tekinthető meg. A múzeum gyűjteményében elsősorban villamosok szerepelnek, de buszok, trolik, régi hívek, a Ganz metró prototípusa és egyéb vasúti járművek is megtalálhatók. A 30. évforduló alkalmából a látogatók 10 és 16 óra között ingyenes programon tekinthetik meg a múzeum állandó kiállítását. Az összegzés szerint az elmúlt 30 évben tovább gyarapodott a korhűen felújított és bemutatott járműállomány, így ma már mintegy 60 felújított járművel várják a régi korok szerelmeseit. Megtalálható például egy 1956 óta a fővárosban közlekedő UV villamos és pótkocsia, a BKV hajdani Ikarusz 180-asa, a Hungaroplán villamos, amely a Csufi Bece névre hallgatott, valamint a Ganz Hanslet szintén prototípus metrószerelvényének 400-as pályaszámú kocsia is. Ezek mellett megújult a 30. születésnapját ünneplő múzeum vizuális és információs anyaga is. A jubileumi nyílt napon csak a BKV honlapján előzetesen regisztrált látogatók vehetnek részt. A múzeum munkatársai két turnusban várják az érdeklődőket, tehát most szombaton 10 és 13 óra, valamint 13 és 16 óra között.
Film.
Ismét ingyenes szabadtéri mozi várja az érdeklődőket augusztus végéig a Budaparton. A Lágybányosi öbölnél található szabadtéri moziban a közel és a kicsit régebbi múlt legnagyobb filmsikereit mutatják be, olvasható a közleményben. Július 22-én a Mamma Mia, 2. július 23-án a Chicago, július 29-én a Senki, majd július 30-án a Jurassic World Bukott Birodalom című filmeket láthatják az érdeklődők. Augusztus 5-én a Tökéletes hang, augusztus 6-án ennek második része, augusztus 12-én a Halálos iromban 7, 13-án a Halálos iromban 8, augusztus 19-én a Hang nélkül, 20-án pedig a Mission Impossible utóhatás című filmeket vetítik. Az előadások az időjárástól függően sötétedéskor, várhatóan este 8:30 és este 9 óra között kezdődnek. Autóval parkolni a Kopaszigát nyilvános fizető parkolójában lehet. A programok helyszíne a Budapart Kopaszigát amfiteátrum. Az aktuális vetítésekről bővebb információk a szervező Cinema Center, valamint a Budapart közösségi média oldalain találhatók.
Esemény.
Több mint 200 hagyományőrző idézi meg a Gyulai vár 456 éve zajlott ostromát július 29-e és 31-e között a 10. Gyulai végvári napokon. Az egykori történéseket élőben Csikány Tamás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese kommentálja majd. A szervezők tájékoztatása szerint a program gerince az elmúlt években megszokottat követi, a jelenlévők megismerhetik a végvári vitézek életét, benézhetnek a hagyományőrző egyesületek sátraiba, testközelből ismerhetik meg, hogyan öltöztek, mit ettek, hogyan szórakoztak közel 500 éve. A hadijáték során a filmekben is használatos pirotechnikai speciális effekteket, fényeffekteket és fütyülő csöveket használnak. Hogy a robbanások még látványosabbak és élethűbbek legyenek, lisztet és virágföldet is használnak. Esténként a vár egyik oldalán könnyűzenei koncertekkel, az Ocsomacsó, a The Carbon Fools, Ferenci György és az első Pesti Rackánk fellépésével, az erőd túlsó felén, a sátortáborban pedig hagyományőrző mulatozással várják a közönséget. A programok a várban és a várfürdőben megrendezett események kivételével díjtalanul látogathatók. A 16. században a gyulai erődítmény Eger és Szigetvár mellett a három legjelentősebb végvár egyike volt. Kerecsényi László és mintegy 2-2,5 ezer várvédője hősi tettet hajtott végre azzal, hogy a nagyjából 15-szörös túlerővel szemben a magyar hadtörténetben páratlanul hosszú ideig 63 napon át tartotta a gyulai várat. Dobónak és katonáinak 38 napig kellett kitartania Egerben, Zrínyi pedig 34 nap után tört ki embereivel Szigetvánról. A gyulai végvári napok részletes programja megtalálható a szervező intézmény honlapján. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A globális digitális zaj ellenében a növényekkel járó munka csendbe merülő testi tapasztalatát, földközeli örömeit vázolja fel Byung-Chul Han az új könyvében. A Föld dicsérete utazás a kertbe című kötet egy különös esszé, ami félúton kerti naplóba fordul. Ezeket a mondatokat a fülszövegből emeltem ki, de most sokkal közelebb megyünk a szöveghez, Zilahi Annával, a fordítóval. Derüljön ki, valójában a kiégés társadalmában, a pszichopolitikában vagy a csillapító társadalomban megismert, komoly társadalomkritikát megfogalmazó, provokatív szerző miként ír a saját kertjéről és az abban folyó munkáról. Szóval azzal kezdünk, miben különbözik ez az új könyv mindattól, amit megszokhattunk a filozófustól.
Az eddigi könyvei azok nem ennyire személyesek szerintem. Itt azért megnyilvánul a saját fizikai és lelki tapasztalatairól Han. Szóval egy sokkal személyesebb viszony alakul ki a könyvtárgya és a szerző között. A saját téli kertjének a történetét meséli el. 3 éve műveli ezt a kertet, és maga a napló rész, ami a könyv második felét teszi ki, az egy 1,5 éves időszaknak a naplózása. Tehát maga a napló műfaja is nyilván egy sokkal személyesebb, sokkal intimebb műfaj.
Kellett ehhez bátorság, hogy valaki, aki a korábbi könyveiben nagyon komoly társadalomkritikát fogalmaz meg, ennyire közel engedi most az olvasót.
Igen, ez megdöbbentő volt igazából ennek a könyvnek az olvasásakor, amikor először a kezembe került ez a kötet Berlinben, és én is azt éreztem, hogy most végre valamilyen bepillantást nyerhetek abba, hogy amiről ő mindig beszél, hogy mi az a kontempláció, vagy mi az a meditáció, vagy mi az a testi tapasztalat, vagy a természettel való kapcsolat, amiről ő folyamatosan említést tesz, hogy hogyan lehetne az ellenpontját gyakorolni annak, amit ő kritizál. Itt most ő erre tesz egy kísérletet, és azt gondolom, hogy ennek vannak erősségei és gyenge pontjai is, de én mindenképpen nagyra értékeltem azt a sebezhetőséget, hogy felvállalja ezt a nagyon személyes viszonyt.
Mit jelent számára a kertészkedés, a földdel való munka, akár szimbolikusan is, és mit hoz a gyakorlatban?
Ugye sok kötetében szó esik a digitálisnak a kritikájáról, annak a kritikájáról, hogy egy számszerűsített, számolásra alapuló világban élünk, ahol az elbeszélés háttérbe szorul, és alapvetően arról beszél ebben a kötetben, egyrészt, hogy ebben a kertészkedésben lelassul az idő, és egy ilyen visszatérés történik a testhez és az elbeszéléshez, azáltal, amiket ő megfigyel abban a lelassulásban, hiszen itt folyamatokat figyel meg, hogy növények hogyan serkennek ki a földből, és aztán hogyan hajtanak ki, hogyan zöldelnek, virágoznak, majd pedig hogyan hervadnak el, és adják magukat újra vissza a földnek, tehát hogy egy folyamatot mutat be, és ezen kívül azt a fajta testi tapasztalatot is, amit ő él át a kertészkedés közben, tehát amikor a jéghideg esővízbe mondjuk megmárt, és átél egyfajta fájdalmat, de ezen a fájdalmon keresztül egy örömöt is, egy gyönyört is, és aztán mondjuk locsol, tehát hogy a gondoskodás, az ő testi bevonódása ebbe a növekedési folyamatba, vagy a kertjének a növekedésébe, szerintem ez az a testi tapasztalat, érzéki tapasztalat, ami ellenpontját képezi annak a fejbe zárt, számok közé erőltetett világnak, amit ő kritizál.
Miközben azért olyan érdekes, hogy téli kertet csinál, tehát hogy egy olyan évszakban akar ő virágok növekedésével foglalkozni, amikor alapjáraton nyugalomban van a természet, és gyűlöli a telet, ez kiderült.
Jó kérdés az, hogy mit tekintünk kertnek. Ő túlmegy azon, hogy kultúrnövényeket telepítsen, mert még azt is meg akarja haladni, ami a természetnek a saját rendje, és egy téli kertet telepít, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon mesterséges koncepció azért valahol, ezzel abszolút egyetértek, és aztán ebbe a mesterséges koncepcióba mégiscsak beszüremlik az élet. Például nekem az egyik kedvenc részem, amikor leírja, hogy megjelennek a százszor szépek a kertjében, és kigyomírtózza őket, mert elburjánoznak, és az is többször ugye elhangzik a kötetben, hogy mennyire gyűlöli a burjánzást, és aztán egyszer csak rájön arra, hogy mennyire tetszenek neki mégiscsak a százszor szépek, amikor a fagy közepén is még virágzanak. Ugye a százszor szépnek a botanikai elnevezése a Bellis perennis, örök szépség, tehát ami mindig virágzik, és meglátja ebben a gyomnövényben a szépet, a maradandót, a rendíthetetlent, és aztán már nem írtja ki. Tehát ahogy ez az ilyen dihotóm elképzelése arról, hogy mi a kultúrnövény, mi a gyom, mit kell élni hagyni, mi az, amit ki kell pusztítani, mi a kultivált kert, mi az élet, hogy igazából ebben a folyamatban ezek feloldódnak, és az tetszik, hogy ezeket a tévedéseit több ízben beismeri, ezekkel szembe tud nézni, ezekből tanulni tud. Ugyanakkor igen, maga ez a téli kert, ez egy nagyon mesterséges elképzelés, és valóban, tehát ez egy nagyon romantikus, nagyon elemelt koncepció az, hogy megteremtsünk egy végtelenséget, egy halhatatlanságot. Miközben az egész könyv arról akar szólni, hogy megértsük közelebbről a testi létezést, az anyagnak a körforgását.
És hogy térjünk ebből a digitalizált világból, amit ő annyi kritikával illet, térjünk vissza a természethez valahogyan.
Ez egy furcsa helyzet, hogy ki akarja iktatni a halandóságot és a véges. Ez abszolút furcsa, és alapvetően ellentétben áll azzal a koncepcióval, igen, vagy azzal a kritikával is, hogy a digitálisban is a teljesítménykényszerre, a számszerűsíthetőségre, a végtelen teljesítőképességre helyezi a hangsúlyt a kritikájában, és végül is itt is erről van szó, hogy ez a téli kert, ez végtelenül teljesíti számára a végtelen bomlást és virágzást.
Fölmerült bennem, hogy nem lehet ez fikció. Tehát, hogy biztos-e, hogy Han saját magáról ír, és nem valami kísérletbe vonja bele az olvasót. Szóba kerül az apja, szóba kerül, hogy hazamegy Koreába, vagy elmegy egy kolostorba, és mindenféle dolgok történnek vele. Ezekről sosem tudtunk a korábbi könyveiben, és főleg amikor az érzelmi élete is szóba került, akkor azt mondtam, hogy velem, mint olvasóval egy furcsa játékot űz.
Megértem ezt igazából, mert végül is ez eddig tőle teljesen idegen volt, abszolút meg lehet ez is. Az egészen biztos, hogy nagyon visszavonultan és nagyon magányosan él, és ezáltal nagyon sok ideje van a megfigyelésre és kontemplációra. Az izgalmas, ahogy a saját környezetét elemzi, akár több millió éves távlatba éli meg azt az utcát, amin fölsétál, vagy földtörténeti szempontból elemzi mondjuk a Schönebergi dombot, vagy a Vezúvisszóba került. Szóval alapvetően egy ilyen történeti és földtörténeti szemüvegen keresztül néz a környezetére. Az nagyon megdöbbentő, hogy mennyire kevés emberi interakció játszik szerepet aztán a könyvben, tehát hogy megjelenik egy-egy ember, mondjuk talán még a legpozitívabb szemüvegen keresztül a virághagyma kereskedő jelenik meg, de igazi emberi kapcsolódás nem, és minthogyha ezeket az emberi kapcsolódásokat helyettesíteni a növényekkel, a növények iránt vállalt gondoskodással. Ez egyébként a csodálatos lektoromnak, Hekker Hélának a gondolata volt, és abszolút el tudtam fogadni.
Zilahi Anna fordítóval beszélgettünk Byung Chul Han a Föld dicsérete utazása kertbe című könyvéről, ami a Tipoták kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.